Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 378. dicséret első versét. Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre. A 753. ének első és második versét énekelve, így kezdődik: Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget az Úr Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk lépve Jézus így szólt: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, a keresztelő kiről és miről is szól? Azt kell mondjam, hogy a keresztelő nem a kisgyermekről szól, nem őt ünnepeljük, ez talán világos. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy gyermeketek született, örülünk veletek együtt, de a keresztelő nem a gyermek ünnepléséről szól. Másrésztről a keresztelő nem is az egyházról, meg az egyházba való befogadásról szól, erről is szól nyilván, hiszen azért vagytok itt, hogy a gyülekezet tagjaként köszönthessük a gyermeket, de a keresztelő nem a gyermekről, nem az egyházról szól, Jézus Krisztusról szól. Hallottuk, hogy ő parancsolja nekünk, menjetek el, tegyetek a tanítványommá minden népet. Az ő tanítványa kell, hogy legyünk. És azt mondja, hogy tanítsátok arra, amit én parancsoltam nektek, mondja Jézus Krisztus. Tehát amit ő parancsolt, arról van szó, és arról is van szó, hogy megígéri, hogy ő minden nap velünk van a világ végezetéig, hogyha azokat tesszük, amit ő szeretne, és ebben ő maga segít a Szent Lelke által. Hát a keresztelő Jézus Krisztusról szól, mert ő benne jött el az Isten közénk. Ő benne vette magára a bűneinket. Ő benne mutatta meg nekünk Isten a szeretetét. Ő benne hív el, hogy mi is az Isten gyermekeiként egy követésre méltó életet élhetünk, amiben ő velünk van a Szent Lelkével minden nap. Jézus Krisztusról szól a keresztelő. Ezt kell, hogy megértsük. Nekünk rá van szükségünk, akiben az Isten eljött közénk, és itt van a mindennapjainkban. Arra van szükségünk, hogy ő segítsen minket a gyermeknevelésben, ahogy az előkészítőn is szó volt, hogy olyan családi életünk legyen, amelyben az a természetes, hogy az Isten szeretete, kegyelme, bocsánata tapasztalható napról napra. Ezért kérjük most imádságban is Istent. Köszönjük neked, Istenünk, hogy gyermekkel ajándékozol meg minket. Köszönjük az élet csodáját. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyákkal a szülés nehéz órájában is. És köszönjük, hogy velünk akarsz lenni továbbra is, amikor ezt a gyermeket, ezeket a gyermekeket föl kell neveljük. Amikor meg kell adjuk mindazt, amire szükségük van, nem csak a testükben, hanem a lelkükben is. Amikor útmutatást kell adjunk, hogy boldog életet, kiegyensúlyozott életet találjanak. Urunk, ez nagyon nagy feladat, ezt csak a te útmutatásaidat követve tudjuk megtenni. Köszönjük, hogy te vagy a mi megváltónk is. Segíts a te szeretetedből élni napról napra mindnyájunknak. Amen. Most miután azért vagytok itt, hogy mint keresztény szülők megkereszteltessétek gyermeketeket, arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, álljunk föl, akkor egyszerre ne részletekbe. Jó, hát hogy tegyünk vallást a hitünkről, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben kívánjátok felnevelni. Feleljetek a következő kérdésekre először: akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjaihoz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Joel, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Akkor. Péter, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Melánia, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, téged enyém vagy. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjaikra. A megkezdett 753. ének 3. és 4. verseit énekelve: Isteni lélek, te örök fényesség. Isteni lélek, te örök fényesség, általad légyen része az üdvösség, bűnt és halál te kicsinyettől tűzzel. Megkérem a kedves keresztelős családokat, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei a 60 évesen elhunyt Aszódi János testvérünktől. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló családnak. A mai istentiszteleten megkereszteltük Juhász József és Lakatos Hajnalka Péter nevű, pap József Zoltán és Nádasdi Szandra Joel Gábor nevű, valamint Szabó Norbert és Horváth Timea Melánia Petra nevű első gyermekét. Isten áldása kísérje a családokat a gyermekek hitben való nevelése útján. Köszönjük mindazok munkáját, akik az elkészült emeleti termeinket takarították. az elmúlt héten. Annyira készen lettünk, hogy most már ott tarthatjuk alkalmainkat, de még van feladat, úgyhogy még szeretettel fogadjuk, aki ezen a héten tud segíteni. Mostantól újra szeretettel várjuk a kisebb gyermekeket is külön foglalkozásra a babajátszóba. Hirdetem, hogy ma délután alkalmunk lesz itt a templomban, az Ars Sacra Fesztivál keretében népzenei hangverseny lesz délután 5 órakor itt a templomban. A háromfős előadó együttes egyike, gyülekezetünk tagja, Bártfai Gábor. Mindenkit szeretettel várunk vissza, tehát 5 órára, ez a program is ingyenes. Most folytassuk az Isten tiszteletet, a megkezdett 378. ének második, harmadik és negyedik verseit énekelve, ó, kegyes Atya Isten, te vagy Úr mindenekben. Ó, kegyes Atya Isten, te vagy Úr mindenekben, ki megjelentéd magad szent igédben itt a földön. És sok csodatételédben a te áldott fiadban mi kegyes üdvözítünkben.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, mely a Zsoltárok könyvének 68. részében a 16. verstől a 20. versekig található meg a következőképpen. Isten hegye a Básán hegy, sokormú hegy a Básán hegy. Miért nézitek irigykedve, ti sokormú hegyek, azt a hegyet, amelyet Isten lakóhelyéül választott? Bizony, ott lakik az Úr mindörökké. Isten harci szekere számtalan, ezerszer ezer. Az Úr közöttük van szentségben, mint a Sínai hegyen. Fölmentél a magasságba, foglyokat vezettél, embereket fogadtál el adományként. Még a pártütők is ide jönnek lakni, ó Uram Isten! Áldott legyen az Úr. Napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk. Szela. Eddig Istenünk írott ige, gyertek testvéreim, fennállva, fejünket meghajtva, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a szent alkalmat, amelyet a te napodon adtál nekünk. Köszönjük, hogy ilyen sokan együtt lehetünk a te házadban. Köszönjük a kisgyermekek életét is. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor sokszor elfordulunk tőled. Halljuk azt, hogy mit üzensz nekünk, de mégse hallgatunk rád. Ezért kérünk továbbra is tőled útmutatást az életünkbe. Kérünk ugyanilyen útmutatást a te szent igédben is, amelyet ma is üzensz a számunkra. Kérünk téged, áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg ezt a gyülekezetet is, hogy igéd a te szent lelked által gyümölcsöt teremjen a mi szívünkben. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 235-ös számú dicséretünket énekeljük az első három versével. 235-ös számú dicséretünk így kezdődik, hallgass meg minket!
Meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy nehessünk e földön hitetlenségbe, ördög kezébe.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, a soron következő versekben található, Pál apostol efézusiakhoz írt levele, 4. fejezetének 7. és 8. verseiben a következőképpen. Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelembe. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek. Foglaljuk el helyünket. Sorba nézzük az efézusi levelet, az összefüggéseiben, és azt láttuk, hogy az egységről szól, különösen az előző versekben felsorolás volt, hogy mi minden egy, és hogy az Atya is mindenekben munkálkodik, és akkor azt gondolhatnánk, hogy az egész emberiség tulajdonképpen egy, és nincs különbség közöttünk. Ez valóban így van. A francia forradalom jelszava, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, ugye ebből kiemeltem az egyenlőséget, ez igaz, tudnélik a törvény előtti egyenlőségre. Hogy nem szabad valakit a külseje, a csoporthoz tartozása alapján más bánásmódban részesíteni, mint a többit. Törvény előtt egyenlőek vagyunk. És a Biblia azt mondja, hogy már sokkal régebben, mint a francia forradalom, hogy Krisztusban valóban egyenlőek vagyunk így a törvény előtt, tehát ugyanúgy kell bánni, akármilyen társadalmi rétegbe, akármilyen néphez, fajhoz tartozik valaki, akármi a szemeszíne, hajaszíne, bőrszíne. Így fogalmaz a Biblia, hogy Krisztusban nincs zsidó és görög, férfi és nő, szolga és szabad, stb. Tehát, hogy a törvény előtt egyenlőek vagyunk. De itt mégis, ha megfigyeljük a Bibliát, a Krisztusban való egységen belül mégis tesz különbséget. És pedig pontosan Krisztusban lesz egy óriási, nagy és jelentőségteljes különbség ember és ember között. Hát Krisztusban megszűnik mindenféle külső különbség, de Krisztusban van belső különbség az emberek között. Nem vagyunk egyformák és egyenlők belsőleg. Az, hogy milyen a szavunk súlya, mennyire figyelnek ránk, milyen hatással vagyunk a környezetünkre, ez egyáltalán nem egyenlő, és ez pontosabb ebből a belső dologból adódik. És ezért nincs igazuk azoknak, akik úgy gondolják, hogy meg kell térni, és ennyi elég. Mert a megtérés az nem egy célba érkezés, hanem egy kezdet. Egy hatalmas belső átalakulásnak a kezdete, és itt ebben a belső átalakulásban vannak a különbségek, hogy ez mennyire történik meg a megtérés után, annak következtében. Tehát az emberek között a különbség, ez a bizonyos belső különbség nem a vallásban van. Nem abban, hogy ki mennyire vallásos. Természetesen, aki Krisztusban hisz, az előveszi a Bibliát. Az jár a közösségbe, hogy halljon az Isten dolgairól. Az szokott imádkozni. De a belső különbség nem abban van, hogy mennyire vagyunk vallásosak. Nem abban van közöttünk a különbség. Nem abban kell kitűnnünk. És nem is abban, hogy mennyire ragaszkodunk a törvény szerinti életre, élethez. Hogy mennyire akarjuk megtartani a parancsolatokat. Természetesen ez is igaz, hogy aki Krisztusban hisz, az úgy szeretne élni, ahogy Krisztus szeretné, tehát nem fog házasságot törni, nem fog lopni, nem fog gyilkolni, nem fog veszekedni és békétlenül élni, de nem ennek a mértékében van a különbség, hogy erre mennyire figyelünk oda. Itt beszél a Biblia mértékről, amiben ezen az egységen belül, hogy Krisztusban egyek vagyunk, különbözünk. Mindegyikünknek pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint, részesült a kegyelemben. Tehát a különbség itt akár azt mondhatjuk, hogy két oldalról van megfogalmazva, különbség van a Krisztus ajándékának a mértékében. Már a tegnapi ifi órán is szóba került a bizonyos genitivus absolutus, ami egy furcsa szó, kifejezés, nyelvtani fogalom. Azt jelenti, hogy a birtokos szerkezet nem a birtokviszonyról szól, a tulajdonviszonyról, hanem ez hasonlít. Párhuzamba állít valamit. És itt is erről van szó, a Krisztus ajándéka az nem egy birtokviszony, hanem hasonlítja a Krisztust az ajándékhoz. Krisztus, mint ajándék. És azt mondja, hogy abban van a különbség ember és ember között, hogy mennyit kapott az Krisztus ajándékából. Krisztus ajándékának mértéke szerint van a különbség. Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelemben. Ez a másik oldal, hogy itt erről van szó. Hogy a kegyelem mennyire érint minket belülről. A kegyelem azt jelenti, hogy én nem érdemlek valamit. És úgy kapom meg. Hogy én rászolgáltam valami rosszra, és valami jót kapok. Hogy én nem kerestem Istent, nem jártam az ő útjain, és egyszer csak megszólított, és gyermekévé fogadott, és körülölelt a szeretetével, és elkezdett változtatni rajtam. Ez a kegyelem az, amiben a különbség van, hogy mennyire élünk ennek a kegyelemnek a jelenlétében, a tudatában, Krisztus ajándéka mértéke szerint. Tehát ez a kettő párhuzamos, hogy mennyire kaptuk ajándékba Jézus Krisztust az életünkbe, és mennyire élünk a kegyelem fényében. De ezt egy ószövetségi idézettel is megvilágítja a Pál apostol levelében. Hát mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelemben. Ezért mondja az írás, és itt következik a Zsoltár idézet, fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek. Ezt a Zsoltárt hallottuk kicsit többet belőle, mint ezt a mondatot, a igehirdetés előtt, hosszabb szakaszban. És ez a Zsoltár arról szólt, hogy Isten népe ünnepel. Isten népe központjában ott van, a zsidó népről van szó, az Ószövetségben, a jeruzsálemi templomban ott volt az Isten jelenlétét jelképező frigyláda. Isten népe örült annak, hogy ott van közöttük az Isten, és ezzel a mondattal ír itt a Zsoltáros, hogy fölment a magasságba. A Sion hegye, a templom hegy fönt van, és hogy az Isten fölment a magasságba, ott van az Isten népével, de fönt uralkodik rajtuk, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek. A Zsoltár író mondásában ez még egyértelműbb, azt mondja, hogy fölmentél a magasságba, foglyokat vezettél, embereket fogadtál el adományként. És ez nem kevesebbet mond, mint hogy az Isten népe az Isten fogja. Tehát, hogy mi legyőzött nép vagyunk, akit az Isten fogjul ejtett. Mi tudjuk az Új Szövetségből, hogy nem akármivel, hanem a szeretetével. Azzal, hogy lejött közénk a földre 2000 évvel ezelőtt, és oda áldozta az életét a mi megváltásunkra. Hogy elviselte értünk a fájdalmakat, csak hogy mi meg legyünk váltva. Az Isten fogjai vagyunk. Legyőzött minket az Isten. És ez azt jelenti egy ember életében, gondolkodásában, hogy bezárul a végtelen kör. A mai világban az emberek úgy gondolkoznak, hogy ezt az egész világot szeretnék megismerni, és birtokukba keríteni, és az életből leszakítani annyit, amennyit csak tudunk, és tág körbe gondolkozunk, hogy minden a miénk, az egész világ, és rengeteg dolog van, amit meg kell ismerni, ki kell próbálni, és így élni, és ez az ige pedig azt mondja, hogy de ez a végtelen kör, ez valahol bezárul. Igen, csodálatos tág ez a világ, ezernyi lehetőség van benne élni, csak a pályaválasztásnál sokszor gondba vagyunk, hogy mit is válasszunk, mert annyi minden lehetőség van, igen. És mindezt figyelembe kell vennünk, a keresztény élet nem egy beszűkült élet. De azt mondja az Új Szövetség, hogy minden a tiétek, ti pedig Krisztuséi. A kör bezárul. Ez a tág kör, mégiscsak kör. Mégiscsak van határa. Ezt a világot az egészében megismerhetjük, minden csodálatos részletében nincs határa ennek, de mégiscsak van határa az életünknek, mert ez az egész világ az Istené. És az elménkben itt zárul be a kör, hogy mi a mindenható Istenéi vagyunk Krisztusban. Hogy ő megvásárolt magának, amikor így szeretett minket. Nem csak, hogy megteremtett, mert arra még mondhatnánk azt, hogy kösz, de nem kérünk a felügyeletből, életet adtál nekünk. De az, hogy utánunk jött, hogy látta az elrontott életünket, és nem ítéletet tartani jött, hanem megváltani, és az életét áldozta fájdalmas körülmények között, azért, hogy mi élhessünk. Erre már nem mondhatjuk azt, hogy köszönjük a miénk az életünk, visszük. Nem. Az övé az életünk. Bezárul a gondolkodásunk köre, noha a tág, széles világ mindebben a körben ott lehet, de mégis ez egy kör, amelynek határa van, az életünk az Istené. Jézus Krisztus fogjai vagyunk. Hozzá tartozunk. Nem gondolkozhatunk másképpen ebben a világban. Csak úgy, mint az ő gyermekei. Csak azt kereshetjük, hogy ő mit szeretne velünk. Hogy ő hogyan képzeli el a mindennapunkat. Hogy hogyan akarja, hogy gyermeket neveljünk. Hogy hogyan szeretné, hogy a szomszédainkhoz viszonyuljunk. Hogyan akarja, hogy elrendezzük a vitás dolgainkat. Hogyan akarja, hogy ott legyünk a munkahelyünken, milyen odafigyeléssel és törődéssel végezzük a saját feladatunkat. Ez mind-mind ő mondja meg. A kör bezárult, noha széles és tág és végtelen a kör, de az egész világ és benne mi az Istenéi vagyunk. Foglyok lettünk. Felmentél a magasságba, foglyokat vittél fogva. Azt mondja, hogy ajándékokat adott az embereknek. Itt nagyon érdekes, hogy ahogy Pál apostol fordítja ezt, és ahogy a Ószövetségben van, és a Magyar Biblia fordítja, ez egy kicsit más. De ez a kettősség benne van az eredeti szövegben. Foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek. Ajándékokat fogadott az emberekben. Így lehet szó szerint fordítani. Ez azt jelenti egyrészt, hogy ajándékot adott. Ajándékot adott, és az Isten ajándéka Krisztus. Ugye ezzel kezdődött ez a szakasz, és a Isten tiszteletünk a Krisztus ajándéka. Ajándékot adott nekünk, amikor ő maga lejött és meghalt értünk. Egy meghalt mindenkiért, így mondja ezt az ajándékot a Biblia. Ajándékot adott nekünk, és ezzel akar megajándékozni, annak a tudatával, hogy ő szeret minket, annak a tudatával, hogy ő ott akar lenni velünk, annak a tudatával, hogy az életünk az ő gyermeke élete. Hogy mi az Isten gyermekei lehetünk, itt a földön járva. Hogy minket az Isten szeret. Erre újra meg újra rácsodálkozhatunk. ajándékot adott, ez pedig Krisztus ajándéka, hogy az életét adta értünk. Egy odaadta az életét mindenkiért, egy meghalt mindenkiért, mondja Pál apostol szintén a korintusi második levélben, és itt jön a harmadik dolog, hogy azt mondja, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindezek meghaltak. Úgy adott nekünk ajándékot, hogy ezzel mi lettünk ajándékok az Isten számára. Hogy ezzel már az életünk nem a magunké, hanem az övé. Ha egy meghalt mindenkiért, akkor most már senki sem élhet önmagának. Ez így van. Ha van egy társunk, aki értünk dolgozik, aki a mindennapjaiban, vagy a férfire gondolunk, akkor a munkahelyén értünk dolgozik, vagy ha a nőre gondolunk, aki otthon, a családban, de most már nők is gyakran munkahelyen értünk dolgozik, akkor ott nincs olyan, hogy miénk az életünk. Vihetjük, ahova akarjuk, és azt csinálunk vele, amit akarunk, az már közös. Ha egy meghalt, Jézus Krisztus meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt önmagának, tehát senki se élhet önmagának. Nem a miénk az életünk. Az életünk ajándék az Isten számára. Közös életet kezdtünk. Mindezek meghaltak, hogy neki éljenek az Istennek. Ismerjük ezt. Hogy keressük az Isten akaratát. Mit akarsz, Uram, a hétköznapjaimmal? Mit akarsz, hogy hogyan viselkedjek a testvéremmel? Veszekedjek, vitatkozzak vele? Vagy a javát munkálja? Mit akarsz a hétköznapjaimmal? Éljek magamnak szórakozva? Vagy használjam fel minden percemet, hogy tegyek ennek a világnak az értékei közzé? Hogy pontosan és jól tudjam végezni a munkámat a munkahelyen? Hogy finomat főzzek a családomnak? Hogy gyönyörködhessenek a tiszta ruhában, amit napról napra adok nekik? Nem magamnak élek, hanem annak, aki meghalt értem. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek. Ajándékot fogadott emberekbe. Ez egy kölcsönös dolog. Ő adta Krisztus ajándékát, és ezzel minket is ajándékká tett, és az életünk nem a magunké. Így élünk-e? Bárcsak ezt tapasztalnánk, meg ennek a jó ízét a mindennapokban. És ez különbözteti meg az embereket igazán belülről. A Krisztus ajándékának a mértéke. Hogy mindez mennyire tölti be a hétköznapjainkat. Hogy ezt mennyire vesszük komolyan, hogy mennyire kegyelemből élünk. Mennyire érezzük, hogy mi nem tudunk úgy élni, ahogy Isten szeretné, de ő adott ajándékot, amikor meghalt értünk. És az ő ajándékai lehetünk, amikor ezt viszonozzuk. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, a megkezdett 235. dicséret 4. versét énekelve, adj szent lelket a tanítóknak. Oh.
vagy szent lelket a tanítóknak. Egyetemben a hallgatóknak, hogy mindengedhessünk akaratodnak, dicséretet mondhassunk te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak.
Jöjjetek, kedves testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Urunk Istenünk, látod, hogy bennünk van a vágy. Egész biztosan azért, mert te ültetted belénk, hogy az életünk fénylő lehessen. Hogy kitűnjünk valamivel. Hogy érdemes legyen élnünk. Köszönjük, hogy megmutatod, hogy mindezt nem a saját önző elgondolásainkkal és erőfeszítéseinkkel tudjuk elérni. Köszönjük Jézus Krisztus vérét, amelyik értünk hullott. Köszönjük, hogy ezzel a vérrel lehetünk tündöklőek mindnyájan. Köszönjük, hogy ez melegítheti át a szívünket, hogy van, aki annyira szeretett minket ebben a világban, méghozzá te, a mindenható Isten, hogy odaadtad az életedet megváltásunkra. Köszönjük, hogy ilyen értékesnek tudhatjuk az életünket. Köszönjük, hogy ez a tudat arra ösztönöz minket, hogy neked adjuk az életünket, hogy megháláljuk mindazt, amit értünk tettél, hogy nem magunknak éljünk tovább, hanem a te akaratodat keressük ebben az életben. Kérünk, segíts erre. Kérünk, hogy áld meg a hétköznapjainkat. Kérünk, hogy te mutass utat a nehézségek között. Te fegyelmezd minket, hogy a vírus ne terjedjen, és hogy az időseket ne veszélyeztessük. Te segíts minket, amikor betegápolás a feladatunk, hogy türelmesek legyünk, szeretetteljesek. Te taníts minket a betegségünkben is ugyanerre. Kérünk, hogy áld meg mindazokat, akik sok-sok feladattal küszködnek. Kérünk, hogy te áld meg azokat is, akiknek talán üresnek és értéktelennek tűnik az életük, hogy ne szűnjenek meg keresni a feladatot, a tőled rendelt helyüket. Kérünk, hogy mindnyájunk hétköznapjában légy te ott Krisztusban megjelent kegyelmeddel és szereteteddel. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek és akik őt imádják szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljuk nemzetünket is imánkba, a szózat éneklésével.
Hozzádnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely a eltakar. A nagy világon kívül nincsen számodra. Áldjon vagy bárjen sors keze, ítélned, élned halnod kell. Áldjon vagy bárjen sors keze, élned halnod kell.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a megkezdett 378. dicséret hátra levő verseit énekeljük, az 5. verstől: Te igazgasd elméjét és minden tanulságát.
Igazgasd elméjét és minden tanúságát, vezéreld utát nyelvét, ami lelki pásztorjainknak. És oktassad elméjüket a te szent beszédedet, figyelmesen hallgatóknak. Tarts meg minden időben minket az igaz hitben, és igaz értelmében a Szent Evangéliumnak. Legyen foganatos köztünk a te kegyes beszéded, és minden jóra intéd.